Magasztalunk és áldunk téged, mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy jó körülmények között a te házadba gyűlhettünk össze. Köszönjük, hogy szavad, üzeneted lesz hozzánk. Kérünk, hogy munkálkodj a szívünkben, add, hogy félretegyünk minden terhet, gondot, kételkedést. Kérünk, Istenünk, hogy a te ígéd munkálkodjon bennünk, és vezessen hozzád közelebb. Kérünk, hogy áldjál meg minden szolgálatot ezen a délutánon. Amen. Nehémiás könyvének második részéből fogunk igéket olvasni. Nehémiás könyvének második részéből a 9-től 20-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. És megérkeztem a folyóvizen túlvaló tisztartókhoz, és átadtam nékik a király leveleit. Bocsátott vala pedig velem a király főembereket, a seregből és lovagokat. Mikor pedig a Horonból való Szambalat és az Ammonita Tóbiás, a szolga, meghallották ezt, nagy bosszúságot okozott nékik, hogy jött valaki, aki Izrael fiainak javokat keresi. Azután elmenék Jeruzsálembe, és ott pihenék 3 napig. És fölkelék éjszaka én is velem néhány férfi, mert nem jelentém meg senkinek, hogy mire indítá az én Istenem az én szívemet, hogy azt Jeruzsálemért megcselekedjem, és barom sem vala velem, csak az, amelyen ülök vala. És kimenék a völgynek kapuján éjjel, és pedig a sárkányok forrása felé, majd a szemét kapuhoz, és vizsgálgatám Jeruzsálem kőfalait, melyek elrontattak vala, és kapuit, amelyek tűz által megemésztetének. Azután átmentem a forrás kapujához és a király tavához, ott nem vala hely a baromnak, hogy velem átmenjen. Azért gyalog mentem fel a völgyben éjjel, és vizsgáltam a kőfalat, azután megfordultam, és bementem a völgy kapuján, és hazatértem. A főemberek pedig nem tudták valahova mentem, és hogy mit akarok cselekedni, és sem a zsidóknak, sem a papoknak, sem az elöljároknak, sem a főembereknek, sem a többi munkásoknak ez ideig nem jelentettem meg. Ekkor mondék nékik: ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek meg. Gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és ne legyünk többé gyalázatul. És megjelentém nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jókegyelmét, és a király beszédét is, amelyeket nékem szólt, és mondának: keljünk fel, és építsük meg, és megerősíték kezeiket a jóra. Mikor meghallotta ezt a horomból való Szambalat, és az amonita Tóbiás a szolga, és az arab Gesem, gúnyoltak, és lenéztek minket, mondván: micsoda ez, amit műveltek? Talán bizony a király ellen akartok pártot ütni? Kiknek felelék és mondék: ha mennek Istene, ő ad jó szerencsét nékünk, és mi, mint az ő szolgái, kelünk föl és építünk, néktek pedig részetek és jogotok és emlékezetetek nincsen Jeruzsálemben. Amen.
Vessük ki tetszetetből, jó magot, tiszta igény, szemünk sugárzik köröntől, néven gyűjtők a kivét. Testvérek, lenézzük végre, nyilvessük át Jézus tanát, és az ki
folytatjuk a Nehémiás könyveinek a tanulmányozását, és én most nem is szorítkoznék pontosan erre a felolvasott ígére, hanem az első két részből, mivel otthon átolvastam többször, szeretnék egy pár szót szólni Nehémiásról. Az ő élete ragadott meg, és az, ahogyan ő élt, ahogy cselekedett. És magamban feltettem a kérdést, hogy mit is mondhatunk erről az emberről. Azt tudjuk, hogy a király pohárnoka volt. Közel állt a királyhoz. És ő volt az, aki a kezébe adta a poharat a királynak. De ez nem úgy, ahogy olvastam már többször, hogy nem csak egy szokás volt, hogy odaadja a poharat. Mielőtt odaadta a poharat, ő meg kellett azt az italt kóstolja, nehogy mérgezett legyen. Tehát elég veszélyes volt, mert tudjuk azt, hogy történelemben, hogy több királyt megmérgeztek, királynőket, stb. Embereket. És ahhoz, hogy ez ne történjen meg, ő kellett ezt a munkát végezze. Igaz, nagy rang volt ez. Ott lehetett minden egyes étkezésénél a királynak, tehát a királynak egyik bizalmasa volt. És zsidó ember. Hogy jutott oda? Biztos, hogy a Jóisten már előre elkészítette neki ezt a helyet. Úgy, mint Dánielnek, úgy, mint a három zsidói fiúnak. Habár zsidók is voltak foglyok, de mégis Isten meg célja volt ezekkel az emberekkel, és így Nehémiással is. Az első, amit megragadott nála az, hogy együtt érzett a néppel. Tudakozódott, hogy mi van az ő népével. Tudjuk, hogy ő a fogságban született, de mégis együtt érzett a zsidó néppel, és érdekelte a népének a sorsa. És feltettem a kérdést. Én engemet érdekel mindig a testvéreim sorsa? Ha megtudom, hogy nehéz helyzetben vannak, ha valami történik, legalább imádkozok, vagy ha tudok, segítek? Vizsgáljuk meg ilyen területen az életünket. Aztán ő Isten elé hozta azt a dolgot, amit úgy látta, hogy meg kell tegyen. Ő elhatározta, hogy elmegy és segít az ő népének. De mindezt először, legelőször Istennel beszélte meg. És nem csekély időt töltött könyörgésben, böjtölésben, imádkozásban. És miután egy bizonyos idő eltelt, csak akkor, mert még akkor se igazán úgymond ment a király elé, hogy én ezt akarom. Hanem akkor a király kérdezett rá, mert látta, hogy az ábrázata szomorú volt. És a király rákérdezett. És én ebből azt láttam meg, hogy miután Istennel volt kapcsolatban, utána merte kitárni a szívét a földi hatóságnak, annak, aki segíthetett. A Jóisten megmutatta neki, hogy most már mehetsz, mert a király melletted lesz. És így is volt. És én is olyan sokszor életem folyamán megtapasztalhattam azt, hogy amikor Istennel megosztottam az én nehézségemet, az én problémáimat, válaszolt, és megmutatta azt, hogy mikor, mit kell tegyek. És csak vagy kettőt, hármat említek meg. Például a Resicáról való ideköltözésem. Abban az időben elég nehéz volt munkahelyet cserélni, de nekem minden kapu nyillott. Munkahely, lakás, költözködés, mindent a Jóisten elrendezett. Pedig nekem szándékomba se volt ide költözni. De a Jóisten így rendelte. Majd ugyanúgy történt a házassággal, aztán nem olyan régen ezelőtt vagy két éve, egy testvérnőn keresztül a Jóisten egy orvoshoz vezetett bennünket a feleségemmel, aki olyan kedvesen és lelkiismeretesen bánik vele. És mindezt, míg hisszük, hogy a Jóisten rendelte így, és van velünk, és támogat bennünket. És nincs ez másképp ma se, és senki mással, ha ő ráfigyelünk igazán, és kikérjük a segítségét, ő kész segíteni nekünk. Miután megbeszélte a Jóistennel, megbeszélte a királlyal, nem küldött embereket, hogy menjetek ezt és ezt csináljátok meg, hanem ahogy szoktuk mondani, a tettek mezejére lépett. És engedélyt kért, hogy elmenjen Izraelbe, és elvégezze azt a munkát, amit Isten neki, amivel Isten őtet megbízta. Mert tudta, volt egy pontos cél előtte, hogy mit kell tegyen. És cselekedte is azt ad. Sokszor olyan kényelmesek vagyunk, testvérek, hogy amikor az Úr küld ide vagy oda, akkor azt mondjuk, most nagyon fáradt vagyok, most nem tudok elmenni, mert most az egyszer hagyjál ki, mert. És olyan sokszor vannak ilyen kifogásaink. Mert sokkal jobban szeretjük talán a kényelmet, mert egy napi munka után jól esik igaz a pihenés. De én mondhatom, nem vagyok már fiatal, de olyan sokszor, ha fáradtan is mentem haza, és el kellett menni az Úr munkájába, a Jóisten megerősített, még ha fájt is valami, meggyógyította, elfelejtettem, és a örömmel tettem, Isten melem volt. És így van ez mindannyiunkkal, testvérek. És számítsuk ezt, hogy a Jóisten ilyen jó hozzánk, és segít, és ad erőt, amikor az ő munkájában megyünk. Ha ezt örömmel tesszük, ha nem nógatásra, vagy csak azért, mert muszáj, hát már annyiszor megkértek, na hát most már elmegyek. Ne így menjünk az Úr munkájában. Menjünk örömmel, boldogan, mert olyan sokkal tartozunk a mi mennyei édesatyánknak. Legyünk hálásak mindazért, amit tesz és cselekszik az életünkben. Mielőtt hozzáfogott a munkához, elment, megnézte, hogy mit kell csinálni, és aztán megosztotta a testvérekkel, az emberekkel. Sokszor van úgy, hogy adódik egy-egy munka, úgy gondoljuk, na ezt én nagyon jól tudom. És mondjon bárki, amit akar, csináljuk így. Én azt hiszem, hogy az a helyes és jó, amikor megbeszéljük együtt a testvérek, hogy ezt a munkát hogy lehet megosztani, hogy kéne jobban, vagy még jobban megcsinálni. Testvériesen együtt imádkozni érte, megbeszélni, és akkor lesz a munkának eredménye. Mert látjuk azt, hogy bevonta a munkásokat is majd, mielőtt megnézte a falat, és elmondta, hogy mit szeretne. És azok látták, hogy jó, helyes, beleegyeztek, és örömmel mentek, és kezdtek neki a munkához. És még egy utolsó, hogy ennek az embernek volt hite és bizalma a jó Istenben. Ő megígérte neki, akkor, amikor ott volt és imádkozott annyi ideig, hogy én megsegítlek, veled leszek. Ő ezt teljesen elhitte, magáévá tette, és ezért elment és megkezdte a munkát. Ő biztos volt abban, hogy ezt a munkát el fogja tudni végezni. Bár mennyi akadály jön, és jött az akadályok. Olvassuk, hogy Tóbiás is, meg a társai kezdték gúnyolni, majd aztán elég nehéz próbára is tették, de mindezek mellett ő kitartott, megállt az Úr mellett, kérte a segítségét, megszervezte a munkát, mindent, és be is fejezte, mert az Úr vele volt. És az Úr velünk is ugyanúgy bánik, mint annak idején Nehémiással. Ha készek vagyunk az ő munkájában menni és végezni, ad erőt, ad bölcsességet, és megsegít, hogy azt el tudjuk végezni. Segítsen meg mindannyiunkat erre az Úr. Amen. Most az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően Reibold Hajnalka fog szolgálni.
Oh, Címezei Erzsébet Isten kezében. Felvett az Isten az útporából, s kezére tett félénk, ázott, bús kis verebet. Sokáig egyebet sem tett, csak melengetett. Lassan, ó de lassan, minden csepp véremet átjárta melege, kimondhatatlan hűsége, atyai szeretete. Kezéből etetett, ígéjéből itatott, csipogni, repülni, hordani tanított. Mindez sokáig, ó, de sokáig tartott. Kezében vagyok, kezéből élek, bár szédít sokféle veszély, ujjai közt, ha kinézek, de nem félek. Tudom, vihar is megtépáz, héja is kerülget, kétség, bú, gond, nyomor szívemre feküdhet, de Isten kezéből semmi ki nem vehet. S így lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Kezében csupán eszköznek lenni, ugyane kezekbe lelkeket vezetni, megtanít az Isten.
A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, majd azt követően Perényi Magdolna fog szolgálni.
Erzsenyi Sándor, zsoltáros köszöntő, a 23. zsoltár alapján. Az Úr legyen megőrző pásztorod. Nem látsz hiányt soha, míg őt szolgálod. Kik benne bíznak, mind boldogok. Ő legyen néked, üdvöd boldogságod. Ha szomorú lesz szíved, ő bezörget hozzád, és megújítja hitedet, megsokasítja elfogyó erődet, az igazság szent ösvényén vezet. Ő akkor is oltalmad őriződ, ha rád borulna a halál árnyéka, élj igaz szívvel Istened előtt. A hűségben csak így lehez te példa. csordultig lesz a szíved boldogsággal, hisz égi irgalom, jóság vezet. Az úrházában lelked égbe szárnyal, örökké őrzi, áldja életedet. Amen.
Újból meghallgatjuk a zenekart, és ezt követően Szűcs Bogi fog szolgálni.
Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiaknak. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá: barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Ez a néhány igevers a Máté evangélium a 22. részéből volt felolvasva, amikor legelőször az imaházba jöttem, és akkor magamra ismertem, és úgy éreztem, hogy minden szempár engem figyel azért, mert nekem nincsen mennyegzői ruhám. Mostanában nagyon sokszor eszembe jutott ez az igerész, És azért, mert szüntelenül az a kérdés foglalkoztatott, hogy hogyan várom az Urat. Kész van-e a mennyegzői ruhám? Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy azt hiszem, készen vagyok. Azt hiszem, hogy jól vagyok. Azért, mert egyszer letettem az életem Isten kezébe, azért, mert bemerítkeztem, és azért, mert gyülekezetbe járok. Nem szeretném, hogyha majd az utolsó napon meglepetés érne, azért, mert figyelmetlenségem miatt, közömbösségem miatt különböző bűnöket beengedtem az életembe. Sajnos azt tapasztaltam, hogy a hívő életben való növekedés egyik legnagyobb akadálya a közömbösség, és az, hogyha az első szeretetünket elhagyjuk. Megállunk a futásunkból, már csak sétálgatunk, azért, mert különböző dolgok elterelik a figyelmünket a mennyei célról, azért, mert különböző dolgok miatt kiszorítjuk Istent az életünkből. Lehet ez munka, lehet ez a rossz időbeosztás, család, barátok, esetleg a fáradtság, vagy az a kényszer, hogy másoknak megfeleljünk. Kiszorítjuk Istent úgy, hogy észre sem vesszük, mert a vallásos formaságok ott maradnak az életünkben, és lehet, hogy ezzel próbáljuk nyugtatni a lelkiismeretünket. Eljövünk minden vasárnap az imaházba, de mindegyik ige hirdetés ugyanúgy telik. Nem szól hozzánk az ige. Belül üresek vagyunk, nincs igazán kapcsolatunk Istennel. A délelőtt Isten ígéreteiről volt szó, és az volt számomra az üzenet, hogy ahhoz, hogy ígéreteket kapjunk Istentől, és ahhoz, hogy Isten véghez vigye ezeket az ígéreteket az életünkben, mély kapcsolatra van szükségünk Istennel. Nagyon elgondolkoztatott ez a dolog, hogy mikor kaptam utoljára ígéretet Istentől. És meg kell vallanom, hogy volt olyan este, amikor úgy borultam le imádkozni, hogy köszönöm Istenem, hogy nem ma jöttél értem, mert nem találtál volna készen. Köszönöm, hogy még tart a kegyelem, és hogy még jöhetek a kereszthez. Örömhíre számunkra, hogy tart még a kegyelem, és kívánom a magam, és kívánom a testvérek részére is, hogy legyünk mindig nagyon figyelmesek, nagyon érzékenyek Istennek a szavára, hogy észrevegyük azokat a dolgokat, amelyek megakadályozzák a mi futásunkat. Legyünk engedelmesek, hogy ezeket a dolgokat tudjuk mindig kivetni az életünkből, de még jobban óvjuk azt a lángot, amit egyszer a szívünkben gyújtott, és ne csak óvjuk azt a lángot, hanem tápláljuk is, mert ha nem tápláljuk a tüzet, akkor az kialszik. Nem elég, hogyha csak egyszer tesszük le az életünket Isten kezébe. Minden nap le kell tennünk azért, hogy készen tudjuk várni. Amen. Amen.
Még egyszer meghallgatjuk a zenekart, és ezt követően Nagy Eszter testvérnő fog szolgálni. Thank you.
Év vége fele nagyon sokszor rám telhárta az Úr azt, hogy nem olyan az életem a családban, mint ő elvárna tőlem, és nagyon sokszor azon kaptam magam, hogy apró dolgokon kiborulok, hangosabban beszélek a kelleténél, vagy éppenséggel a gyermekeim nagyon könnyen felháborítottak, és úgy beszéltem velük, ahogy nem kellett volna. És úgy vágytam arra, hogy a Jóisten szabadítson meg ettől. És úgy sokszor imádkoztam ezért, de úgy amikor a helyzet adódott, mégis kitört belőlem az óemberi természetem. És az év végén, amikor együtt voltunk a gyülekezettel szilveszterezni, egy ígét kaptam egy kis virágon, ami úgy nagyon megérintett. Az egyszerű fordításból olvasom fel. János evangélium a 14. részének a 27. verse. Én ugyan elmegyek, de a békességem veletek marad. Igen, a saját békességemet adom nektek, de másképpen, mint ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, és ne féljetek. Tudom, hogy az a békesség, amit a Jóisten hagyott maga után, az nem függ a körülményektől, és ez akkor is van, amikor körülöttem háborúság van talán, és ő akkor is le tud nyugtatni, és tud adni nyugodtságot, türelmet. A másik dolog, ami ezzel kapcsolatosan foglalkoztatott, ahogyan az elején mondja, hogy én ugyan elmegyek, de a békességem veletek marad, és hogy a saját békességét hagyja ránk, hogy én mit hagyok magam után. Amikor az Úr Jézus elment, akkor a Szent Lelk által az ő békessége itt maradt velünk. De mi az, amit én hagyok magam után naponként? Mit lát a családom, mit látnak a szomszédok, mit érez az, aki bejön az otthonomba, hogy mi az, amire törekszek, mi az, ami fontosabb nekem. És ugye újévi fogadalomként, vagy elhatározásként azt kértem és kérem a Jóistentől, hogy a családunkból, az én személyes életemből is az a békesség áradjon, amit ő tud adni, hogy a világ így megismerhessen, a mi életünk által megismerhesse a Jóistent. Egy vers is van, ami nagyon sokat mondott nekem, már nagyon rég a Bibliámba tartogattam, de úgy most úgy személyessé vált. Olá Lajosné, veled vagyok. Ha úgy érzed, hogy szükséged van rám, én ott vagyok veled. És bár a lényem láthatatlan, ott élek a világosságban, amit lát két szomjas szemed. Füled nem hallja hangomat, de én szólok szavaid által. Nem kézzel fogható valóság, de éltető erő vagyok munkálkodó kezeidben, még ha nem is ismered fel benne az én tetteimet, még ha nem is értheted meg utaimat, tervemet. Ne várj titkos látomásban. Egyszerűbben felismersz, ha benned igazi csend lesz, és szeliden megérint a hit. Meghallom ki nem mondott kérdéseit, felelek rá, és ott leszek veled. Amikor hívsz, én mindig veled leszek, ha tagadnád is létezésemet. Ha egyedül vagy, és senkint sem marad, én melletted leszek. Ha félelemtől rád, ne feledd, szüntelen ott vagyok veled. Amen.
Maria, 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 Ma
hiszünk annak, hogy az Úr Jézuséi vagyunk, és erősödjünk meg ebben a gondolatban, és szolgáljunk neki hűségesen, ahogy ő elvárja tőlünk. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk.
Szólít az Úr, ne menjek én, a hang után megyek felé, zárjam szívet, előlehet, kis szívét szívet követel. Nekem Jézus hívt, nekem Jézus hívt, lélek a
ezer éves történelmi eseményt olvastunk, amikor Isten a Nehémiás szívére helyezte azt, hogy megépítsék Jeruzsálem kőfalát. És bár nagyon régi történet, aktuális ez minnyájunk számára. És bennünket a Jóisten ezen a napon munkára és építésre akar bátorítani és bíztatni. Úgy, ahogy Seletye testvér szólt, Nehémiástól máskülönben nagyon sokat tanulhatunk, hogyha nagyon komolyan belenézünk az ígékbe, olyan lelkületű ember, olyan segítőkész, olyan komoly, imádkozó ember, hívő ember, istenfélő ember volt. Hát a Jóisten bátorítson bennünket vasárnaponként, ezekkel az igékkel fogunk foglalkozni, halljuk az Isten igéjét, és figyeljünk oda, vizsgáljon az Úr az életünk különféle területein. Olyan szép az, hogy különféle szempontból lehet megvizsgálni az eseményeket, és a Jóisten úgy is szól hozzánk. Most különösképpen az építés területén. Építsük meg Jeruzsálem kőfalát. És testvéreim, ugye nem arról van itt szó, hogy akkor valamilyen bástyát kell építsünk a házunk körül, vagy elkezdjünk itt a város körül valamit csinálni, ilyen szempontból, de mégis van valami, amit kell tegyünk, ami az építéssel kapcsolatos, a lelki szempontból. Kell tegyünk nagyon sok mindent, és ezen a délutánon inkább erről a dologról szeretnék szólni. Hogy miért kellett építeni falat? Hát ahhoz, hogy egy város legyen, hogy ne csak egy néhány házból álló falu vagy csoportosulás, ahhoz meg kellett, hogy csinálják a várfalat. Ahhoz, hogy a városban biztonság legyen, jólét legyen, ahhoz megint kellett, szükségeltetett a várfal. És a lelki értelemben, testvéreim, nekünk is szükségünk van ilyen falra. Szükségünk van. Nem csak a számítógépünkre kell tenni tűzfalat. hanem a lelkünk köré is kell építsük ezt. És ahogy akkor szólt a várfal, az egy elkülönülést jelentett. Idáig tart a város. Idáig terjeszkedünk mi. Ottan azután már kint van, ott már veszélynek vagyunk kitéve, de itt van a határ, itt van a fal. Meghúzni ezt az elkülönülési vonalt, hogy az Isten gyermekeihez tartozok, és ott van egyfajta viselkedésmód, azok, akik amott vannak, azok csinálnak, amit akarnak, ami nekik tetszik, azok veszélyben vannak, de itt van az Istennek az országa. És én oda tartozok, és tudom, hogy ez mit jelent. Van ez az elkülönülés. Ez nem jelenti azt, hogy mi különbek vagyunk másoknál. Nem kell egy ilyen felsőbbrendű érzés, egy ilyen büszkeség legyen bennem. Ez nem jelenti azt, hogy maradiak kell, hogy legyünk. Nem. De mégis kell tudjuk a határt bizonyos területen. Ahogy akkor Nehémiás megnézte, pontosan körül járta, és azt mondta, itt kell legyen a fal, így kell legyen a hívő ember életében is. Kell tudni a határt, és ahhoz ragaszkodni kell. Persze, hogy a határt Isten igéje, a Biblia szabja meg. Nem az egyházi hagyományok, nem a mi gondolataink, a mi elképzelésünk, a mi tetszésünk szerint, hanem az Isten igéje, a régi ige, ahogy énekeljük. A másik dolog pedig a fallal kapcsolatosan azok, akik bent vannak a városban, azok közösségben élnek egymással. És ez a hívő ember életében, az én élet, mi életünkben, ennek megint nagy jelentősége van, hogy mi az Isten népével együtt vagyunk. És nem csak az, hogy nem vagyok olyan, mint azok, mert Isten gyermeke vagyok, és meg vagyok változva, mindjárt erre kitérek, hanem itt az Isten népe között az Isten népével vagyok együtt. Törekszek az egységre, a közösségre, arra, hogy alázatos legyek, arra, hogy megbeszéljünk dolgokat, arra, hogy előrébb jussunk, az Isten országa felé jussunk, úgy, ahogy Nehémiás itt ezeket a dolgokat tette. Ő, amikor megérkezett a városba, akkor törekedett felkeresni az embereket, azok, akik voltak. És ment hozzájuk, és kezet fogott velük, és összegyűjtötte őket, és beszélgetett velük, és nem nézte le őket. És ez a mi hozzáállásunk is, testvéreim, nem csak az, hogy hát én hívő vagyok, és akkor senkinek semmi köze az én életemhez, hanem mi együvé tartozunk. Az egységet kell, hogy munkáljuk. Na ezt a falat kell, hogy építsük, testvére, és le kell szögezzük világosan, hogy sajnos az ellenség, mint ahogy itt is találkoztunk az ellenséggel az igében, azon dolgozik, hogy ezt a falat rombolja le. Úgy, ahogy a Jeruzsálem fala és a kapui le voltak rombolva, ezek a falak is legyenek lerombolva. Nem számít, hogy él a hívő ember, hogy milyen erkölcsi normái vannak. Nem számít, csak az a lényeg, hogy a tudatodba higgyél valamilyenféle Istenben, felsőbblendő lényben, és akkor én csináld, amit akarsz. Tartozzál egy egyházhoz, és akkor ennyi az egész. Más nem annyira fontos. És ez az ellenségnek a taktikája. Ez az ellenségnek a taktikája. Rombolja le a falakat, legyen átjárat, és nézzük meg a Jeruzsálemben, amikor le voltak rombolva a falak, akkor szemét volt. Olyan szemét volt, nagy akadályok voltak, hogy nem lehetett menni, nem lehetett járni. Nagy probléma volt ez. És az ellenség uralkodott. És ez szomorú, hogyha így van a hívő embernek az életében. Tehát szükségünk van el a falra, testvéreim. És hogyha valamilyen területen az ellenség sikerült leromboljon az életünkben valamit, nincsen helyén valamilyen tégla, valamilyen kő ott a falban, akkor ezen az estén tegyük a helyére. Imádkozzunk azért, hogy Isten segítsen meg, hogy mi is tudjunk jól dolgozni. Úgy, ahogy mondták itt a Jeruzsálem beliek, ugye, mert egyszerre és együttes szívvel elmondták, keljünk fel és építsük meg. Valamit tenni kell. Nem lehet ezt ölbetett kézzel nézni. Hogy nem tudunk biztonságban élni, hogy nem tudjuk egymást szeretni, hogy az ellenség uralkodik felettünk, ez nem jó. És tenni kell valamit. És ezen a délutánon tehát szükségünk van, hogy megépítsük ezt a lelki falat, és éljünk az Úr dicsőségére. Ugye a próféta látott rést a falban, törést,
és azt mondta, hogy keresek egy embert, aki odaállna, a törésre állna, arra a helyre állna, és építsen. Hát ezen a délutánon erre van szükségem, szükségünk. Tegyük ezt, testvéreim. Miről beszélünk tulajdonképpen? Mit kell mi felépítsünk? Hogy láttuk, hogy körülbelül miért kell ez a fal. De mit kell építeni tulajdonképpen, így a lelki értelemben? Mert ahogy mondtam, nem arról van szó, hogy kell most venni cementet, meg meszet, meg téglát, meg ilyesmit, és akkor ezeket kell tenni. Hanem akkor mit kell? Hát az elkülönüléshez, testvéreim, megfelelő lelkület kell. Mondom, ugye a fal egy vonalat, egy határt húz. És ehhez megfelelő lelkület kell. És itt Nehémiás példa előttünk, meg nagyon sok hívő ember, ugye Nehémiás pohárnokként dolgozott, lehetne mondani, hogy egy pogány társaságban, de mégis nem volt olyan, mint azok. Nem büszkélkedett ő ezzel. Hálát adott, hogy van egy munkahelye. De ott azon a munkahelyen, a király jelenlétében, meg a minden embernek a jelenlétében, úgy tudott viselkedni, mint egy hívő ember. Ő tudott Istenre gondolni a munkahelyen, tudott Istenhez imádkozni, a lelke szabad volt, lelkileg bent a szívében, a mélyében, a lelkenek a mélyében ez az ember szabad volt, Istenhez kapcsolódott. És ez nagyon fontos, ami számunkra, testvéreim. Nem formákra, nem törvényeskedésről beszélünk itt, hanem arról, hogy jussunk el arra a lelki állapotra, hogy akkor, amikor ott vagyok az emberek között, akik részegeskednek, akik csúnyán beszélnek, káromolják a jó Istent, erkölcstelenül élnek, én mégis képviseljem az Istennek a törvényét, az Istennek az igazságát, és mondok egy néhány területet, a szívünkben és a lelkünkben. Ez ott kezdődik, a lelkületben. Más a lelkületem. Amikor az emberek, a kollégáim kinevetik a sántát vagy a vakot, akkor a szívemben szomorúság van, és fájdalom, és sajnálat, és imádkozok, és megyek oda, és segítek, és szólok, ha kell, hogy ezt nem kell így csinálni. Nem azért, mert büszkék vagyunk, nem azért, hogy milyen a mi vallás, nem ezért, hanem azért, mert onnan belül a szívem indít erre, a jó szívűségem, a másságom. Ez kell, hogy indítson erre. És hogyha onnan belülről nem indít semmilyen törvény, egyházi, vagy politikai, vagy bármilyen jellegű, nem fog indítani, hogy ilyen emberek legyünk. És kell legyen egy ilyen fal, egy ilyen hozzáállás az életemben, hogy én csak a jót engedem meg az életemben, csak a nemes érzéseket, a nemes indulatokat, mert másképp nem jó ez. Aztán persze, hogy az értékrendemben kell, hogy meglátszódjon ez a másság. Ugye, hogy az emberek milyen értékrendet követnek. Mi az, ami nekik drága? Mi az, ami nekik fontos? Mire költenek nem csak pénzt, hanem időt, energiát? És nálunk is ez az életemben, ez meg kell látszódjon ott belül az értékrendemen, hogy én mit szeretek? Szeretem azt, amit az Isten szeret? Gyűlölöm azt, amit az Isten gyűlöl? Az értékrendem, a hozzáállásom bizonyos dolgokhoz. Ebben határozottak kell, hogy legyünk. Nagyon határozottak kell, hogy legyünk. Hogyha a mai embereknek például a szórakozás, az nagyon értékes. Költenek rá, mindent csinálnak, hogy legyen, nézzétek a városnapokat, meg mindenféle dolgokat, mennyi pénzt költenek az emberek, és erre megy ki nagyon sok minden. Az egész filmipar, meg a média, mind erre megy, hogy az ember jobban érezze magát, és mégis annyi nyomorúsággal szenvedő ember van. Nem tudták megtalálni a boldogságot az életükben, a nyugalmat. Akkor nekem milyen értékek vannak? Mi az, amihez én ragaszkodok, és mi az, ami nekem tetszik? Az Istené? Vagy az, ami van körülöttem? Nem arról van szó, hogy a hívő ember nem kell kikapcsolódjon, nem kell pihenjen. Ugye Nehémiásról olvastunk, hogy mikor az út fáradalmait 3 napig pihente ki. Nem arról van szó, hogy nem mehetünk szabadságra. Nem arról van szó, hogy a hívő ember nem lehet boldog, nem kapcsolódhat ki, nem nevethet. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy a hívő ember nem akar léháskodni. Nem akar benne lenni a világnak a szennyébe. Meg azokba a dolgokba, amit az emberek csinálnak, és amit ők szeretnek. Nem, a hívő embernek van egy tartása, megvan a határ, ott az embernek az életébe. A gondolkodás, ugye, más a gondolkodás. Azt mondja Isten igéje, hogy változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Ott a gondolkodásban, és a megtérés ott változtat meg bennünket. Másképp gondolkodom. Másképp gondolkodom a Bibliáról, eddig egy unalmas könyvet látom, most Nehémiás, mit érdekel, hogy hány órakor keltő fel, és éjszaka ment megnézni a város falat, vagy nappal, hát miért fontos ez? Megváltozik az értékrend, hanem akkor azt kérdezem, Istenem, gondolkodok rajta, hogy mit akarsz nekem ezáltal mondani? Ez a fontos. És akarom megtalálni ezt a választ. Nem utasítom el a Bibliát. Manapság nagy lejáratási kampány van a Biblia ellen, a gyülekezet ellen. Támadások. De az én gondolataimban, az én elmémben meg kell erősödjek ezekben az isteni igazságokban. És hogyha az emberek a horoszkópot olvassák, meg mindenféle idegen vallásoknak nyitottak, érdeklődnek, és ezeket a dolgokat csinálják. Mi ragaszkodunk az igéhez. Az egy igaz Istenben vetett hitben. Ebben akarunk megerősödni. Nem úgy, hogy hát sok Isten van, mindegy, hogy melyikben hiszel. A lényeg az, hogy higgyél. Nem. Nem. A gondolataink a Bibliára, Istenre, és betelünk ezekkel a jó és nemes dolgokkal. Mind azon vagyok, hogy tudok egy jó szót szólni. Ezen gondolkodok. Imádkozok. Más a gondolkodásom. Persze, hogy a beszédem is. A beszédem is. Elárulja, hogy más a beszédem. Ha nézzük a Nehémiásnak a beszédét, akkor amikor esetleg én felháborodok, vagy felháborodtam volna, ez az ember hallgat, sír, és megy imádkozni. Az első részben. Hogy? Így vannak a vár kapui? Hogy tudtátok ezt megengedni? Miféle emberek vagytok ti? Lehet, itt elővettem volna ezeket, akik jöttek Jeruzsálemből. De ez az ember nem ezt teszi. Hallgat, és beszél az Istennek. Mert ilyen az ő beszéde. Istennel beszél. Vagy aztán, mikor beszél a királlyal, akkor nem a legújabb viccet mondja el neki, hanem ott szomorú volt, és kérdezte a király, miért szomorú a te ábrázatod. Ez az ember őszintén beismerte. És olyan komolyan beszélt, hogy a király mindjárt elkezdett gondolkodni, hogy akkor hogy tudjak ennek az embernek segíteni. Tehát egy példamutató ember ott a király előtt, amikor megszólal, röviden beszél, de a lényeget mondja, és el lehet menni az ő szaván. Szava hihető. Komoly az ő beszéde. Ó, mennyi mindent beszélnek az emberek, meg beszélünk. Aztán a viselkedésben. Ugye mennyire látjuk, hogy ezeket a határokat mennyire akarja lerombolni, és el akarja mosni, tönkre akarja tenni az ellenség. A viselkedés, azt mondják, mindegy, hogy viselkedsz. Mindenki felel a saját maga életért, vagy azt mondják, hogy nincsen semmi, nem lesz semmi probléma, az Isten olyan jó, majd egyszer lesz valahogy. Nem tudja az senki, hogy lesz. A Biblia megmondja, hogy lesz. És ezért mi nagyon komolyan a viselkedésünket is akarjuk változtatni. Mondom úgy is, hogy a viseletünket is. Az öltözetünket. Méltó legyen ahhoz az Istenhez, akit képviselek. Nem lehet akárhogy. Nem lehet akárhogy. És ez ebből fakad, hogy a szívem új, a gondolkodásom új, az értékrendem más, Isten szerinti. Ezért az egész életem, körülményeim, a viselkedésem, az öltözetem, minden tükrözi ezt az Istent. Hogy tudom a határokat. Tudom a határokat. Nem arról van szó, hogy nem lehet új ruha, vagy szép ruha, nem erről van szó. Az erkölcstelen öltözetről beszélek. És tudják a testvérek, testvérnők, hogy miről beszélünk. Amikor csak ezen van a hangsúly, a külsőn, hogy nézek ki. És feldíszítik az emberek egymást, meg mutogatnak magukból testrészeket. És az erkölcstelenségre, és a paráznaságra viszik rá az embereket, és nem csoda, hogy ilyen világban élünk. Nem csoda, hogy ezeket a dolgokat lehet látni. De a hívő ember más. Más. Nem azért, mert neki nem szabad, nem azért, mert vannak olyan törvényeink, hanem azért, mert onnan belül az Isten lelke a szentségre, a nagyon komoly hozzáállásra indít és segít bennünket. És még az időtöltésről szeretnék szólni. Ugye az emberek sok felé járnak, és szeretnek itt vagy ott lenni. A hívő ember hol tölti az idejét? Persze a munkával foglalatoskodik, ugye a munkahelyén, megállja a helyét, mint Nehémiás is. Megállt a helyét a munkahelyen. Ott volt, mint pohárnok, és ott úgy csinálta, ahogy kell, a legjobban. Dániel is, amikor Babilonban van, megállt a helyét. Ő iroda munkás volt, ugye, miniszterelnök lett majd belőle, és megállt a helyét. Kötekedtek a munkatársai, hogy találjanak valami rossz viselkedés nála, rossz dolgot, és nem találtak nála. Mert ott megállt a helyét, és ez kell legyen az én szívemben, a mi szívünkben is, testvéreim, hogy a hívő ember a munkájával foglalatoskodik, a hívő ember a családdal foglalkozik. A hívő ember a nagy családdal, az Isten gyülekezetével foglalatoskodik, idejét ott tölti. A hívő ember az imádsággal, a könyörgéssel foglalatoskodik. A hívő ember olvas Bibliát, meg más keresztény könyveket. Tölti az időt ezekkel a dolgokkal. Mert ezek fontosak, ezek építő dolgok az embernek az életében. Persze, hogy ezekre a dolgokra Isten kell, hogy indítson bennünk. Isten kell, hogy segítsen bennünket. Na hát én csak egy néhány területet mondtam el, de annyi minden van, testvéreim. Nagy a sötétség, és nagyon, de nagyon züllött társadalomban élünk. És ez még rosszabb lesz. És a kérdés az, hogy ott van-e az életemben ez az elkülönülési vágy. Hogy én az Istenhez akarok ragaszkodni, és nem mulandó és bűnös világhoz. Gyertek! Építsük meg ezt a falat, testvéreim. És nem lenne egész ez a beszéd, vagy ez az igehirdetés, ha csak erről a negatív dologról szólnék, hogy mit nem csinálunk. Mert ott kell legyen a hangsúly, hogy mit teszünk. Milyen jót kell tegyen a hívő ember. Megvan a határ, ő nincs kint, de bent úgy viselkedik, és annyira telve van az élete jóval, hogy ennek tud ő igazán örülni. Mert amikor ez nincs, amikor csak a szabály van, nem szabad, ez se szabad, az se szabad, megint nem szabad, de akkor mit szabad? Akkor miért nem teszed azt, amit kell, ami betölti az életedet? És itt Nehémiás példa megint előttünk, amikor Jeruzsálembe érkezik. Tehát ez az ember nem kezd el parancsolgatni, ez az ember nem kezd el büszkélkedni, na végre jött ide valaki, aki törő, nem ő mondta ezt. Hanem az ellenség mondta, hogy jött valaki, aki az Izrael népének a javát keresi. Ezt mondták róla? Mert ő annyira telve volt a jóval. És hogyha ezt nézzük meg, testvéreim, akkor a Biblia tanulmányozásról beszélünk, hogy olvassuk az ígét, és olvassuk, és gondolkodunk rajta, és imádkozunk, és bőtölünk. Ez az a jó, ami betölti az életemet. Olyan öröm, amikor veszem az Isten igéjét, amikor a testvérekkel találkozhatok, amikor úrvacsorában vagy Isten tiszteleti alkalmakon együtt lehetünk, és szolgálhatunk, és beszélhetünk, és imádkozhatunk. Ez az, ami örömet ad a hívő embernek. Akkor, amikor a testvérekkel együtt, ugye láttuk Nehémiást, hogy eltervezte, hogy ő mit akar csinálni, Isten a szívére helyezte, de aztán megmondta az embereknek, összegyűjtötte őket. És egy volt a testvérekkel, nem azt mondta nekik, ti látjátok azt a nyomorúságot, amelyben vagytok? Látjátok, milyen szemét van itt? Látjátok, milyen veszélyben vagytok? Nem, azt mondja, mi vagyunk ebbe. Már ő is oda teszi magát, én is ide tartozok. Én jöttem ide, és akarok, hogy valamit tegyünk. Közösségben van a testvérekkel, beszél velük, tárgyal. És ez így kell, hogy működjön, testvéreim. Ez kell, hogy betöltse az életemet, hogy segítsek, hogy beszéljek, hogy nyitott legyek, hogy alázatos legyek, ahol tudok, segítek. Na, ilyen volt a Nehémiás lelkülete. Ez az a jó, amivel betölt az élete. De miért nem ment el szórakozni? De miért nem ment el a régi barátait megkeresni? Nem. Ő ezekkel a jó dolgokkal foglalkozott, mert más volt, mint a többiek. Isten munkálkodott ebben az emberben. És úgyhogy testvéreim, ez a két dolog ott kell legyen az életünkben, nagyon, de nagyon hangsúlyosan. Hogy elválni a rossztól, és tudni, hogy hol a határ, de ugyanakkor a jó dolgokkal, azzal bizony nagyon, de nagyon odaadóan foglalkozni. Vajon ez jellemző-e az életemre? Vajon építem-e ezeket a kapcsolatokat? Megerősödök-e ebben a jóban, ahogy itt olvastuk az igében, hogy ezek az emberek megerősítették kezeiket a jóra? A lelkünk erős erre a jóra? Akarjuk egyáltalán ezt? Hát amikor ez az akarás, ez a vágy, ott lesz bennünk, Isten majd adja a véghezvitelt is. És ezért fogunk imádkozni, még nagyon röviden befejezés előtt, hogy hogyan építsük ezt a falat. Konkrétan, hogy mit kell csinálni? Ahhoz, hogy felépüljön a lelkembe ez a hozzáállás. Hát a legelső, sok mindent lehet mondani Nehémiás életéből. De talán a legelső az a bűngyűlölet, és az Isten félelem jellemző az ő életére. Ez az ember, amikor jöttek az ellenség, és mondtak neki dolgokat, ez az ember azt mondta, hogy nem, nekem az nem kell. Nem nézte le őket. Határozottan mondhatnánk, hogy keményen beszélt. Azt mondja, néktek részetek és jogotok, és emlékezetetek nincs Jeruzsálemben. Jön ez az idegen, úgymond, és már ő szabja meg a törvényt, a jogot. Hát ott vannak ezek az emberek, akik uralkodtak ott, hát ők csinálták a törvényt. És most jön valaki, és akar valamit csinálni, és ő szabja meg a jogot. Hát ez az ember nem szerette az, ami addig volt. Az a nem törődömség, az a lenézés, az a csúfkodás, ami volt. És ebben az emberben ez megfogalmazódott, hogy nekem ez nem kell. Hát aztán imádkozó ember volt, és ez az imádkozó lelkület, testvéreim, ott kell legyen bennünk. Nem épül a lelki életem, hogyha nem imádkozok. Nem épül. Aztán ott kell legyen a testvérekhez való hajlandóság. Nyitott volt. De azt mondta, én egyedül. Az Úr rám bízta, én parancsolok, én megmondom, én véghez viszem. Azt jöttök velem? Nem. Hanem azt mondta ezeknek az embereknek, gyertek, építsünk meg Jeruzsálem kőfalát. És ezek az emberek jónak látták, és azt mondták, keljünk fel, és építsük meg együtt. Ezt együtt kell tenni, testvéreim. Együtt a bizonyságtevésben, együtt a jóra törekvésben, és persze, hogy egy nagy odaadás volt nála, odaszánás volt. Ha ott hagyta azt a jó munkahelyet, a királynak a barátja, megbízottja volt, azt mondják, hogy a királyok olyan embereket választottak, akik megbízható emberek voltak. Hát ugye végülis a király élete forgott kockán, és megbízható, lehetne mondani, hogy barátja volt a királynak, és ott hagyja ezt a munkát, és elmegy egy ilyen helyre, Jeruzsálembe, mennyi ellenségre. Ennek volt odaadása, testvéreim, ez az odaadás kell ott legyen az életemben, és amikor ebben megfáradok, amikor ez nincs az életemben, akkor baj van. Még azon is gondolkodtam, hogy ez az ember elment a szemétkaput is megvizsgálni. Nem csak a király tavához ment, oda figyeltétek, ahogy mondta, hogy elment a sárkányok forrása felé, ez egy szép hely. De elment a szemétkapuhoz is. Hát az nem csak annyi, testvéreim, hogy ott hordta ki a floriszál a dolgokat a városból. Ha akkor ott nem volt szent csatorna. Nem volt. És nem csak az ételmaradékot vitték ott ki. És a másik dolog pedig, ott vitték ki a holtakat is. És volt ott nagyon közel volt a Hinnon völgye, és odaraktározták a szemetet, a hullákat, mindenféle emberi ürüléket, oda vitték. Mi bűz, mi rovar, meg mi minden volt ott. És ez az ember nem azt mondja, hogy hát én megyek a sárkányok forrásához, csinálok egy pár képet, felteszem a Facebookra. Nem csak azt mondta, hogy melyek a király tavához, és fú, de vagány lesz ott, mert ugye hát a királyok, ilyet csinálja, szép fürdőhelyiség. Nem, hanem elmegy, mert ő odaadó. Ő nem válogatja, hogy ez nekem tetszik, akkor csinálja. Nem tetszik, akkor nem érdekel. Nem ilyen hozzáállással volt. És ez megint a lelkületét mutatja meg. Megnézhetjük ezt. hogy ez az ember odaadó, alázatos, és azt mondja, Istenem, ezt rám bíztad, én ezt akarom végezni. És amikor jön a csúfolás, a gúny, ugye, ahogy olvastuk itt az igében, hogy ezek az emberek meghallották, és sok bosszúságot okozott nekik, hogy jött valaki, és aztán azt is mondták ezek az emberek, hogy gúnyoltak, és lenéztek minket. És azt mondták, micsoda az, amit műveltek? Talán a király ellen akartok pártot ütni? Mert mindig ilyen politikai színezetet adnak a dolognak, akármit csinál az ember. Nem csak a kommunisták. De még ma is. És ezek az emberek megmaradtak az egyenességben, mert ők odaadták magukat az Úr számára, az Isten számára. Az Isten gyermekei voltak. És az Isten jellemét és az Isten munkáját akarták tovább vinni. Milyen az én törekvésem? Milyen az én lelkületem? Ha az Úr Jézus megkérdezné most, hogy milyen lélek, milyen lelkület lakozik bennem? Hát a Jóisten segítsen meg bennünket, testvéreim, hogy legyen ott ez az elhatározás a szívemben, a szívünkben, hogy akarjuk a jót, építsük meg ezeket a dolgokat. Ne legyünk csúfságra, ne legyünk útállatra, ne járjon az ellenség, ne győzedelmeskedjen az ellenség, ne nevessen az ellenség, hanem örüljön a Jóisten, és örüljünk mi is, mint hívő emberek. Amen.
Hálát adunk, Uram, azért, hogy ezt a délutánt is megáldottad. Köszönjük, Uram, hogy volt szavad hozzánk. Köszönjük, Uram, hogy tanítottál és adtál vezetést égeiden keresztül. Kérünk alázattal, segíts, hogy mindazt hallottuk, szívünkbe forgassuk, és tudjunk világítani ott, ahova helyeztél bennünket a mindennapi életben. Legyünk fényes világosság mások számára. Megkérünk arra is, hogy maradj velünk, ha eltávozunk a te házadban, őrizzél és oltalmazzál meg, és segíts, hogy az elkövetkezendő napokban akaratot teljesítő hű gyermekeidként éljünk és járjunk. Amen.
Amen.